Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Kedves hallgatóink! Mai adásunkban folytatjuk zenei sorozatunkat. Elsőként a C-dur zenekar egyik lemezét hallgathatják meg, majd ezt követően egy beszélgetést az egyházi zene, népzene és a könnyű zene kapcsolatáról. Beszélgetés a Csillagpont nevű református zenei fesztiválon hangzott el idén tavasztal. Most tehát a C-dur zenekar Te veled az Isten című lemeze következik.
Mint túlárad, patak, oly tét, tova cél. nálam parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavat, mint a tévejgő ár, az elszakadt sövény jelző karókat. Már verseim csücskére tőle volt, szabvari előre kész, mely itt áll a polcomon szent bibliája, lenne verstanom. Hogy kint Jónás rest szolgálja hajdan, hurikálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak ereben, süket és forró sötétjébe. Ne három napra, ne három óra, három évre, vagy évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még magam és öröccet hal szájában végképp el.
Neked adtam, odahagytam. akaratlan, Uram Isten, lehessek még hatalmadban, uzsorában legyek még ott, a világban nyomorékod. Nagy adóval, nagy kamattal, akaratlan, akarattal. Add egy kicsit visszatérjek, csak hogy éljek, csak hogy éljek.
Bár harcom mit érzünk,
hiába gyújtófám kiloppant, és a tűz nem akar gyújni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, egy ügyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem, alig kell a tűz is felszökken.
Az Úr itt jár.
A Cédrus zenéje után következzék most egy beszélgetés, ami nyáron hangzott el a Csillagponton. A Csillagpont az egy református zenei fesztivál. Hárman beszélgetnek az egyházzene, népzene és könnyűzene kapcsolatáról. Ez a három szereplő Berkesi Sándor, aki egyházzenész, Nagy János, aki jazzmuzsikus, és Csík János népzenész, a Csík zenekar vezetője. A Csík zenekar nem olyan régen nyilvánosan fellépett Budaörsön. A beszélgetés címe egyházzene, népzene, könnyűzene, ezek kapcsolatai, a műfaji határok, de megtudhatjuk a beszélgetésből azt is, hogy hogyan indult ezen a három zenésznek a pályája. A beszélgetés vezetője Kis Gergely, aki a Cédrus zenekar egyik oszlopos tagja.
Elkezdeném. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a szerintem nagyszerű alkalomra. A kerekasztal beszélgetésnek a címe egyházzene, népzene és a könnyűzene kapcsolatai. Úgy jelentő, hogy én is bemutatkozzam, Kis Gergely vagyok, teológus hallgató Budapesten, és hát hadd mutassam be a vendégeinket is. Berkesi Sándor, zenetudós, egyházzenész, zeneszerző, zenetanár is a budapesti, ez a debreceni kántusnak a karnagya, és még sok mindent mondhatni. Következőkben Nagy János hadd mutassam be, aki jazzzenészként van jelen. Ezen az alkalmon nagyon sokakkal játszott együtt. Nem olyan régen került a kezembe egy felvétel, mint hogyha Paja Beával lett volna valamilyen közös produkció, egy közös projekt. És hát hadd mutassam be Csík Jánost is, népzenészt, aki pedig a Csík zenekarnak a vezetője, sok kedvenc lemezemnek az elkészítője. Szeretettel köszöntjük őket is. Nekem volna egy kérdésem rögtön az elején, ami személyes. Egyrészt azért, mert mindig érdekelt, hogy ha valaki muzsikusnak adja a fejét, és valamilyen formán egy bizonyos irányba, egy bizonyos műfajra, hogy hadd beszéljek most erről a háromról írni műfaj, egy bizonyos műfaj felé orientálódik, akkor miért teszi ezt?
Az Úristen rendelése. Ez most nem akar valami fellengzős mondat lenni. A diplomakoncertem után Kodályművet is dirigáltam a Zenakadémián. Kodály ott volt 3 hónappal a halála előtt, elsétáltott mellettünk, és annyi volt, hogy összenéztünk ezt a győrzem, ezt a 2-3 másodperces tekintetét, és ez nekem elég volt ahhoz, hogy életfogytékben az ászló mögé felsorakozzam. Ez az egyik komponens, válaszolva a kedves kérdésedre. A másik pedig ugyanebben az időben, Gáda Nyíró után professzorral, a Halászbástya környékén találkozunk, Debrecen keres tanárt, a gimnáziumban énektanárt, kántus elé karnagyot, kántorképzés tovább szervezőjét, Volnerket. Se kötni, se nyelni, bocsánat, mert meglepődtem, és hát persze, hogy igen. Úgyhogy egy napig gondolkodtunk rajta, aztán elhatároztuk, hogy jövünk, és azóta egy 42 esztendei Debrecenbe oda kerülve én ebben a szolgálatban igyekeztem valamit előbbre vinni.
Köszönöm szépen. Nagy János, miért választotta ezt a pályát?
Miért választottam a jazz zenét? Ugye ez a kérdés. Hát elsősorban az improvizáció miatt választottam, tehát hogy azt a fajta, ezt a műfajt találtam olyannak, ahol leginkább az ember a saját gondolatait, érzéseit ki tudja fejezni, a pillanati gondolatait és érzéseit is. És azt hiszem, hogy erre ez a műfaj, ez tökéletes. Tehát itt van talán a legkevesebb kötöttség.
Én is valahogy úgy keszmeredtem be a dologba. Kétféle igaz indítatás volt az édesapám, aki sajnos korán meghalt, de egy paraszti származású munkás ember volt, de borzasztóan fontosnak tartotta, hogy a zenével legyen kapcsolatom, így aztán mindenképpen küldött, hogy zeneiskolába, mindegy milyen hangszeren, de valahogy tanuljak zenét, ami persze először hogy ne gitár akart lenni, mert hát miért ne gitározni, tehát nem lehetett, mert rengetegen jelentkezett, úgyhogy maradt a hegedű, úgyhogy hegedűs lettem. A másik dolog pedig az, hogy én hála Istennek jó társába keveredtem szerintem, mert gyerekként belekeveredtem ilyen gyerektánc csoportokba, néptánc csoportokba, táncos lettem, és akkoriban még azért nem voltak ilyen nagy létszámban táncház, muzsikát játszó zenészek, és kitaláltuk, hogy mi lenne, ha mi is eljátszanánk azt, amire táncolunk, és aztán szép lassan így elindult is.
Vajon ma van-e még műfaji határ, vagy nagyon komoly műfaji határ a három között? Vagy nincs? Tehát ma már ezt el lehet felejteni. Van-e generációs szakadék? Vagy nincs?
Ez egy nagyon fontos és elég nehéz kérdés azért, mert szerintem több részből áll ez a dolog. Ahhoz, hogy az ember valóban tudjon kezdeni azzal a műfajjal, ami a sajátja. Nem baj, ha jócskán tisztában vele, és megfelelő alázattal és tisztelettel kezelés dolgozik vele. Nem gátlástalankodik, meg nem csinál mindenféle, úgymond idézőjelben őrültséget vele, hanem tényleg annak alapján próbál bármit látni. Én azt gondolom, hogy a mai munkán kapcsán, megint csak magamból indulok ki, nem baj, hogyha az ember megőrzi a hagyományainkat, mindannyiunk igazi kincsét, kultúránk igazi gyöngyszemeit, a népzenét, és azt hiszem, hogy akik magyarul beszélnek, azok nem kell, hogy szégyeljék ezt, és igazán szép, és azt hiszem a nagy zeneszerzőinket, akár Kodály Zoltán is igencsak egy egész életre szóló munkára készített. Több száz éven ugyanazokat az érzéseket érezzük, ugyanúgy szerelmesek vagyunk, ugyanúgy fáj, ha valaki meghal, vagy éppen elviszik katonának, vagy éppen szomorúság írja az ember. Tehát azok az igazi bánatok, boldogságok ma is ugyanúgy léteznek, akkor így, akkor úgy lett megfogalmazva, ma másképpen van megfogalmazva, tehát ma nekünk, ahogy a népzene állandóan változott, soha nem volt olyan, hogy egyfajta zene. Sokszor vita is támad, hogy mi az autentikus népzene, vagy mi az autentikus muzsika. A népzene állandóan változott, vagy a szomszéd népek, vagy a történelem hatása miatt, a háborúk, vagy akár az egyház kapcsán, amikor a Gregorián zene épp olyan befolyással bírt a népzenész, hiszen az egyházi népénekek így születtek meg. Tulajdonképpen mindig változott a zene, és ma is azt kell látnunk, mi nekünk, én úgy gondolom, hogy nem baj, ha látjuk, hogy a világ hogyan változik, és azoknak is esélyt kell tudni adni a muzsikáink összeállításakor, akinek talán nincs alkalma a népzenével találkozni, vagy akár nincs kedve, vagy tényleg nem adódik neki, hogy össze, hogy az igazi élményre rátaláljon. Nagyon sok esetben ez a klasszikus muzsikára is, illetve az egyház zenére és az én hitéletre is így érvényes, aki nem találkozik vele, nem tud rátalálni, ez tényleg nem is, de esélyt kell tudni adni. És ugyanígy van a jazzzel, van, aki a free jazz, vagy az akármilyen más műfajt félre tesz meg, hogy ezt egyik tekerik odébb a gombot. Ugyanígy van a népzenével, hogy jó, nézve, akkor inkább arra megyek. De ezeknek az embereknek szeretnénk ezekkel az összeötvözéssel talán segíteni, hogy azokat a szép dallamokat ők is meghallják és megismerjék. Erre akár azok a lemezek is jó példák, amit itt tanár úr említett. És az a fajta siker, ami a gondolatiság visszajelzése, ami a közönség felől van, hogy nem csak a szakmai közönségtől kaptunk különböző díjakat, hanem az igazi közönségtől azt, hogy elfogadják azt, hogy őrizzük meg a hagyományainkat és azokat az igazi emberi értékeket, ami a nemzeti értékeink is, illetve nem baj, hogyha ezt a mai világ ritmusában a mostani életünk rögtetése szerint játsszuk el. Ezért lettek aranylemezek vagy platina lemezek ezek az összeállítások, úgyhogy az a fajta ötvöződés szerintem akkor jó, ha az, aki készíti, az megfelelő alázattal, bölcsességgel és megfelelő minőségre, igényességgel a törekvés mellett teszi és félreteszi az öncélú, na majd mindjárt slágyárgyanús populáris zenét csinál, mert nagyon sok ilyen is van. És sajnos a világzene kategóriában nagyon sok ilyen van. Na ez az, ami, ez a nagyon szűk kis mesdje, kis borotvélen táncolás, amit a csíkzenekar úgymond végez, hogy sajnos már az igazi népzenészek is azt mondják, hogy már hol vagytok, de a könnyű műfajból is azt mondják, hogy hát ti még népzenészek vagytok. Tehát azon a borotvélen táncolunk, ami szerintem arra, pontosan arra az útra vezet, hogy minél több embernek boldog, örömes, örömteli percet adjunk, és azokkal a zenékkel kapcsolatban, amiket mi szeretünk, és minden jön ki.
Ez a kérdések azok a generációkról szóltak, meg a,
meg a műfaji határokról.
A műfaji határokról. Hát a műfaji határokról én azt mondom, tehát amit mi csinálunk ezzel az együttessel, ami miatt tulajdonképpen itt ülök, vagy ülhetek, és akikkel majd játszunk itt fél öttől. Tehát a régi református énekeket úgymond öltöztetünk úgymond mai köntösbe, de ez a mai köntös, ez nem... Tehát ügyelünk arra, hogy a popzenének lehetőleg a szelese csapja meg. Tehát ugye ez a mai köntös, ez inkább, a, amit már említettem, tehát a jazznek ez a 20. századi improvizatív jellege az, ami megjelenik. De nyilván itt nem a nagyon, hogy mondjam, amikor viszont azt mondjuk, hogy 20. századi vagy kortárs, akkor pedig mindenki a hallgathatatlannal asszociál. De ez nem így van, tehát ez attól kortárs, hogy ma születik, nem pedig attól nem lehet meghallgatni. És ugye maguk az énekek, amiket feldolgozunk, ezek régi magyar református énekek, amiket ismer mindenki. Tehát a popularitása az pusztán ennyi, hogy ismerik a szövegeket és ismerik a dallamot. És ami miatt mi ezekhez hozzányújtunk, az pusztán az a cél, hogy azzal, hogy egy picit modernebb, olyan zenei környezetben rakjuk ezeket a dalokat, talán meg lehet mutatni azoknak is ezeknek a daloknak a szépségét, akik idáig hát, talán nem hallották meg bennük. Mert csak olyan előadásokban hallották, vagy egyáltalán nem hallották, vagy pedig ugye csak a templomban hosszan eljutva, és mire az első verszak végére értek, már elfelejtették az első mondatnak az értelmét, és épp ezért, hogyha talán ezek így feldolgozva hangzanak el, akkor talán eljutnak így is az emberekhez. De amit mi csinálunk, az arról nem gondoljuk azt, hogy ez bármikor is Isten tiszteleten kellene elmondani ezeket a dolgokat. Tehát ezek, hát hogy mondjam, előadó művészet, tehát pódiumra való, és ott van a helye, nem pedig a liturgiánben. Még akkor is, hogyha ezek református énekek.
Már nekem ezzel felvetődött három kérdés kapcsolatban, de akkor meg...
Rengeteg minden. Hol is kezdjem? Szóval kegyelmi időket élünk, egyáltalán itt lehetünk és beszélgethetünk. Olyan szempontból is, hogy kézbe veszem ezt a mostani énekfüzetét a Csillaponnak, és megünneplem, mert nagyon jónak találom. Az utóbbi évek, egyáltalán a Csillapon történetének a legjobb ének összeállítását látom benne. Azt a fajta kodai mondást érzem megvalósítva benne, ami egy nagyon egyszerű mondat, de nagy igazság van benne, hogy modernség egyenlő, minden eddig plusz még valami. Minden eddig plusz még valami. Mert sokszor megfordul a dolog, és akkor sok-sok mai kísérlet, sokszor bugyuta, akkor valami gyökér kell, hogy a régivel is tartja a kapcsolatot. Itt most, hogy hárman beszélgetünk, én azt hiszem egy közös nevező, amit emlegetünk minden hárman a hagyomány, és hadd mondjak ennek egy szinonimáját, a magyar zenei anyanyelvűség. Erről nem igen szoktunk beszélni, csak a beszélt anyanyelvről. Nagyon fontos. Iskolákban sok órában tanítják az irodalmat, ugye hetente. A zenei anyanyelv, az meg úgy szép lassan sorban. Az iskolai énekórák most már heti egy lesznek, Erdélyben úgy hallom, már összevonják a rajzzal, meg a testneveléssel, majd jön nálunk is. Aztán majd szép lassan borogatás nélkül elmúlik, mert hát ott van a gép, aztán az majd muzsikál, meg lehet hallgatni, meg helyettesíti az aktív muzsikálást. Szóval valahol úgy érzem, hogy a műfajok ebben egy ilyen közlekedő edényrendszert alkottak, hogy mindannyian, akik legosítjuk, keressük a műves, tehát a minőségi anyanyelv megszólalásának a módozatait, nem tudom,
egyetértettek ebben a műfajban. És akkor valahol nincsenek konkrét és nem tudom milyen hatalmas határok. Legfeljebb olyan tekintetben, hogy tényleg a koncertdarabok, hadd mondjak erre is egy példát, mert egyik szavammal öltem a másikból, hogy hosszan beszélek, akkor lőjétek le, mert ez a korommal jár. Tavaly nyáron, Debrecenben, én szerintem tavaly, nem több, 3 évvel ezelőtt. Megszületett 21. század Psalmis Hungaricus. Ez egy külön műfaj. Vajda János Pátermaster című oratórium. Hát nem akarom hosszan elmesélni, mert időt rabolni a többiektől, hogy hogy nézett ki az előadás, ahogy fejből énekelte Kelem Péter a szólót, és kiderült, hogy a szerző kérte tőle, és játszott az oratórium színpadon, és panaszkodott, és leült, és megfogta a korlátot. És a végén egy gyönyörű genfi zsoltár dallam, a 35. Perejúram perlőimmel, az Amen szavak ráismételgetésével adta a finálét. Hát a koncert élményem nekem nem tudom mikor volt utoljára ilyen, mint akkor. Mellette ugye vannak a népénekek, a gyülekezet, amelyek nagyon sokszor slampos, ugye, mert elnyújtott meg. És a sok egyéb próbálkozásnak én itt látom a gyökerét, amikor kis zenekarok alakulnak, dicsőítős csoportok, hát sokszor szimpatikusabban, sokszor bizony kívánnivalókat hagy a minőség szövegileg, főleg zeneileg maguknak. Abban látom az indokát, az okát, hogy a felnőttek gyülekezeti éneklése nagyon sokszor slampos, nem tudok rá jobb szót mondani. Már ritmikus, tehát már majd 4/8 között van ritmikus különbség, de valahol mégis nem érzi magáinak. Pedig lehetne, és egy mondattal fejezem ezt a bekezdést, a teológusok énekórán visszatérő poénom szokott lenni, hogy a fekete énekeskönyv, így hívjuk a 48-as énekeskönyv énekeiből ifi énekeket kéne csinálni. Ezen az első lépés. És akkor bejön életében először a vasárnapi 10-esre egy 22 éves orvostanhallgató, és akkor azt mondja, hogy hát akkor hazajöttem, hát ez az én millió. Nem pedig esik meg, amit Kodályról emlegetnek, hogy szerdán találkozik a lelkészel, a Calvin térről, lelkészel a Dunaparton, és mondja neki, hogy vasárnap ott jártam, én 10:30 felé a Calvin téren. Nyitva volt az ajtó, a 91-es zsoltárt énekeltétek, melyik versnél tarthattok? Ehhez a témához esetleg rögtön tudnék mutatni egy olyan 42. zsoltárt, ami ifi kategória.
Akartam is kérni, hogy ez most egy olyan alkalom lenne, ez lett volna a következő, hogy tényleg milyen példáink vannak erre. Tehát a műfaj átjárhatóságra, ugye népzenei szinten, tudom, mert ugye, tényleg velünk él ez is, tehát ugye a Lovasi Andrással elég sok koncertet sikerült már megélni együtt, egy-két felvételt is megnéztem. Elég sok minden él bennünk. A tanárúrral volt szerencsém olyan műveket hallgatni még annak idején, amelyikben szintén ott voltak jelen a múltnak, és a jelennek valamilyen hatásai, illetve a komoly zenének is, például a népzenének az ötvözete. Lehet, hogy most lenne az az alkalom, amikor ezekre az útkeresésekre esetleg valami példát tudnánk mutatni. Úgyhogy akkor tényleg jó alkalom lenne ez, hogy milyen módon mondható ki az, hogy ezek a műfaj határok nem biztos, hogy igazán műfaj határok, hanem inkább egy érték, vagy egy értékrend mentén történő egymásra találások zenén belül. Például a népzenének és a komoly zenének az egymásra találása, vagy netán az ifjúsági éneklésnek és a gyülekezeti éneknek az egymásra találása.
Nagyon gyorsan elmondom, hogy a sok időn fennem mit mutatnék, és akkor tessék is választani. Jó? Egy 42. zsoltár német felvételben a genfi, de olyan, ahogy én el tudok képzelni egy ifjúsági tempót, karaktert. Ez lehet egy forma. Német szövegből hangzik a 42. genfi zsoltár, Detmold gyülekezeti kórus, Németországban itt a református gyülekezet, ők azok.
Lord, have mercy.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. Rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!